Szeretném folytatni tovább azt a témát, ami most már jó pár hete van a gyülekezetben, Szent Szellem ajándékaival, vagy a Szent Szellem karizmáival, megnyilvánulásaival kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Nem is nagyon emlékszem rá, hogy Dia, volt erről szó a gyülekezetben valamikor? Vagy emlékeztek rá, hogy volt? Tehát ilyen részletesen nem volt, igen. Én 1991-ben tértem meg, erre majd még vissza fogok térni. Kezdetektől fogva szinte a megtérésemnek az első pillanatától fogva emlékszem rá, hogy a karizmák, a kegyelmi ajándékok mindig egy nagyon-nagyon vitatott terület volt az egyházban. Ezen belül is nagyon érdekes, hogy az egyik legvitatottabb dolog volt a nyelveken szólás. Én azt láttam meg, hogy sokszor testvérek, vagy nem testvérek, nem tudom, mindegy, bizonyos emberek, akik bizonyos felekezetekhez tartoznak, még voltak közöttük olyanok is, akik még a hitből való gyógyulást is jobban vagy könnyebben elfogadták, mint a nyelveken szólást. Tehát ez egy körülbelül majdnem lassan 30 éves tapasztalat, és ahogy utána néztem és készültem ebben a témában, ezt hadd mondjam el nektek, hogy ez nem 20. és 21. századi tapasztalat, hanem még 18. századból is vannak visszaemlékezések arról, hogy amikor John Wesley keresztül Isten szelleme hatalmasan működött, vagy másokon keresztül az egyházban, akkor is a kegyelmi ajándékokat mindig vitatták azoknak a működését, főleg a vallásos emberek, és rendkívül veszélyesnek, sőt, egyenesen visszataszítónak tartották azokat a közösségeket, ahol ezek az ajándékok működtek. Sajnos vannak feljegyzések abból az időből is, amikor Calvin elkezdte a tevékenykedését. Calvinnak egyébként nagyon jó tanításai voltak, ezt el kell ismerni, hogy egy rendkívül jó rendszerbe rakta össze tulajdonképpen a keresztény, a fontosabb keresztény igazságokat, amik akkor abban az időszakban erre nagyon nagy szükség volt a sok babonaság és a sok ostobaság között, ami abban az időben a középkorban ment, főleg ugye a római katolikus egyház miatt, és nagyon szükség volt arra, hogy Luther, aztán Calvin, főleg Calvin volt az, aki nagyon-nagyon szisztematikusan tanított, és nagyon rendszerezetten tanított, szinte minden témát felölelően, ugye van ez a híres két kötetes nagy műve az Institúciók, és abban aztán mindenről találsz, az imádkozásról, úrvacsoráról, az Isten beszédéről, keresztségről, mindenről. De sajnos Calvin is, van olyan írása, ahol a nyelveken szólókat egyenesen az ördögtől valónak nevezi őket, és valahogy ő is, amikor erre a területre került sor, vagy erről a területről megemlékezett, úgymond, akkor hát nem igazán pozitívan beszélt erről. És nagyon érdekes, hogy valahogy végig az egész egyház történelmet végig kíséri egy ilyen vallásos ördögi felhördülés, nem tudom ezt másképp mondani, egy vallásos ördögi felhördülés a karizmák ellen, a kegyelmi ajándékok ellen. Nagyon érdekes az, hogy még a megtérést, a bűnbocsánatot, az üdv bizonyosságot sem támadta, pedig azért azt is támadja az ördög elég rendszeresen, de azt nem tudok róla, hogy az egyház történelemben ezen igazságok ellen akkora támadás lett volna valaha is, mint a kegyelmi ajándékokról szóló igazságok ellen. És én nagyon sokat töprengtem és gondolkoztam ezen, hogy miért, és nem tudom a választ erre, nagyon őszintén mondom, nem tudom a választ erre, csak bizonyos sejtelmeim vannak, de az én egyik hipotézisem ezzel kapcsolatosan, vagy válaszom, ami kialakult, az a következő. Én azt gondolom, hogy A megtérés után, amikor, tehát amikor az ember megtér, bűnbocsánatot kap, örök, tudja, hogy örök élete van, és esetleg még beismerítkezik, akkor igazából ezek még nagyon-nagyon a kezdő lépések. És valójában ahhoz, hogy az ember valóban olyan győztes, tehát szó szerint győztes életet tudjon élni, győztes életet, ahhoz be kell töltekezni a Szent Szellemmel, és szüksége van mind arra, amit a Szent Szellem magával hoz az életünkben. Ugyanis a helyzet az, hogy meg lehet azt csinálni, és nagyon sok embernél is ez látható, hogy az újjászületést átéli, talán beismerítkezik. De nagyon sok olyan emberrel találkoztam én is az életem során, különféle gyülekezetekben, közösségekben, ahol azt láttam, hogy gyakorlatilag megtért, újjászületett emberek évtizedek óta egy ilyen megrekedt állapotban voltak, és nem láttam az életükben azt a fajta, hogy mondjam nektek, nem láttam, hogy sava borsa lenne annak, amit csinálnak. Nem láttam a kereszténységükben azt a plusz. Nem láttam azt, amiért azt éreztem, hogy ez egy nagyon vonzó lenne a számomra. És különösen azt kell mondanom, hogy nem láttam az életükben azt a győzelmet megvalósulni, amiről az Isten beszéde nagyon világosan beszél. A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy a fiaknak van öröksége, és te is fiú vagy, én is fiú vagyok, a lányok is fiúk egyébként ilyen értelemben, mert itt a fiúság nem nemiséget jelent, hanem azt jelenti, amit abban a kultúrában ugye jelentett az ókorban, hogy képes vagy arra, vagy érett vagy arra, hogy az örökségedet átvedd. És az örökségnek, annak az örökségnek, amit Isten neked és nekem oda adott már, mert ez múlt időben már megtörtént, ennek része a Szent Szellemnek a kegyelmi ajándékai is, a Szent Szellemnek a karizmái is. Ugye ez 1 Korintus 12-ben 9-et látunk, de egyszer valaki összeszámolta, hogy az Új Szövetségben azt állította, hogy összesen talán 22-t talált, tehát sokkal több van. Minden esetre kétségkívül nagyon változatosak a Szent Szellemnek a karizmái, és az is igaz, hogy Isten úgy osztogatja, ahogy akarja, amint akarja, és akinek akarja, de egy dologban biztos lehetsz, hogy valamit Isten mindenkinek elkészített. Van egy örökség, ami a tiéd, amit Isten neked elkészített. Van egy örökség, ami az enyém, amit Isten nekem elkészített. És ebben benne vannak azok a karizmák, azok a kegyelmi ajándékok is, amik szükségesek ahhoz, hogy azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott, itt, ezen a földön, a Krisztus testén belül, vagy éppen ahol vagyunk, el tudjuk végezni. Tehát magyarul ez olyan, hogy amikor te harcba mész, akkor adnak neked egy felszerelést, hogy a háborúban ne alsónadrágba és mit tudom én papucsba menjél, hanem megfelelő öltözetbe, és lehetőleg onnan még éppen és egészségesen vissza is jöjj. És tulajdonképpen itt pontosan erről van szó, hogy Isten adott nekünk karizmákat, és ezek a karizmák a Szent Szellemnek a különböző megnyilvánulásai az életünkben és rajtunk keresztül azért, hogy mindazt, amire Isten elhívott bennünket, itt a földön véghez tudjuk vinni. És azt gondolom, és azt valószínűsítem, hogy ezért van az a nagyon nagy támadás az ördög részéről a kegyelmi ajándékok ellen, mert a kegyelmi ajándékok egy olyan pluszt jelentenek az életünkben, amely nélkül valójában egyszerűen nem lehet hiteles kereszténységet élni. Fogunk igét is olvasni, még az ige olvasás előtt hadd meséljek el egy élményemet nektek. Még fiatal hívő voltam, és egyszer még Győrben laktam, tinédzser voltam, és egyszer meglátogatott egy ismerősöm, aki hát evangélikus közösséghez tartozott Győrben, és egy nagyon kedves ember volt egyébként, tehát egy nagyon jóra való kedves ember, és eljött hozzám, mert őt nagyon érdekelték ezek a dolgok, karizmák, nyelveken szólás, hitből való gyógyulás, stb. És eljött hozzám, hogy beszélgessen velem, és kérdezgetett engem. És megkérdezte tőlem, hogy hogyan történt ez velem, amikor én megtértem, amikor én beteltem Szent Szellemmel, nyelveken szóltam, stb. És ezeket elmeséltem neki. És megkérdezte tőlem, hogy és milyen hasznod van ebből neked? Mi az, amit te úgy érzel, amit rögtön elsőre meg tudnál fogalmazni? Mi az, amit te úgy érzel, hogy nyersz abból, hogy betöltekeztél Szent Szellemmel? És én annyit mondtam neki, úgy rögtön, mindenfajta gondolkodás nélkül, hogy az első tapasztalatom az az volt, amikor beteltem Szent Szellemmel, hogy tudok imádkozni, és elkezdtem folyamatos győzelmet aratni az életemben lévő különféle bűnök felett. Egyszerűen éreztem, hogy erőm van, természetfeletti erőm van Istentől arra, hogy kiszoruljanak az életemből azok a bűnök, amelyekkel kapcsolatban azt éreztem, hogy természetes szinten ezeket soha az életben nem fogom legyőzni. Ez volt az első, amit rögtön, ugye ő azt kérte, hogy gondolkodás nélkül válaszoljak neki. És ez volt az első, amit gondolkodás nélkül válaszoltam neki. Erre a válasza a következő volt, kapaszkodjatok meg. Nagyon jó, nagyon örülök, amit elmondtál, csak nekem ehhez nincs szükség a Szent Szellemre. Nem akartam hinni a fülemnek. Tehát azt tudtam, hogy nem látok, de hogy rosszul hallok, azt nem tudtam. És akkor annyit mondtam ennek az embernek, hogy nincs miről beszélgetnünk. Tehát ezt tinédzserként átláttam, mondtam neki, hogy nekünk nincs miről beszélgetnünk. És akkor olvassunk is igét, jó? Ki van vetítve, Mário segít nekem. Két igét fogunk rögtön felolvasni. Az első ige az a Róma levélből lesz, és a második pedig a Galata levélből. Az első Róma 8, 15-17, és a második pedig Galatákhoz írt levél, harmadik fejezet és 14-es, 15-ös vers. Akkor felolvasom.
Mert nem rabszolgaság szellemét kaptátok újra, hogy féljetek, hanem a fiúvá fogadás szellemét kaptátok, aki által így kiáltunk, Abba, Atya. Maga a szellem, a mi szellemünkkel együtt tesz tanúságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Istennek örökösei, a Krisztusnak örökös társai, ha csak ugyan együtt szenvedünk vele, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. A Galata 3.14-15. A Krisztus azzal, hogy átokká lett értünk, kivásárolt bennünket a törvény átka alól, hiszen meg van írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Így azután Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban száll a nemzetekre, hogy a szellem ígéretét a hiten keresztül nyerjük el.
Köszi. Amen. Tehát az első igében azt olvassuk, hogy Isten szellemét kaptuk, ugye, aki által mondjuk Istent apucinak, édesapának. És nem áll meg itt Pál, hanem beszél arról utána, hogy mi ezzel igazából nem csak Isten fiai lettünk, hanem örökösök is lettünk. Krisztusnak a örökös társai, vagy társ örökösei, igazából mind a kettő egyszerre jó. És nem csak együtt, tehát nem csak együtt az egyházra vonatkozik ez, hanem egyénileg is az egyház tagokra is vonatkozik, hogy neked egyénileg is van egy örökséged, tehát egyénileg is mindannyiunknak van öröksége, amit Istentől kaptunk, és testületileg is van örökségünk. És ez az örökségünk Krisztusban van. És Jézusnak az volt az egyik legfontosabb célja a megváltásban, természetesen az újjászületéssel és a bűnbocsánattal együtt, hogy azt az örökséget, amit igazából neki van az atyában, azt az örökséget ő továbbossza és megossza velünk. Mert igazából ugye mi nem csak Isten fiai vagyunk, hanem ugye az ige szerint Jézusnak a testvérei is vagyunk, nyilvánvalóan itt a feltámadott Jézusról van szó, tehát az ő testvérei is vagyunk, és ő az első szülött közöttünk. És ugye van az atyának háza, most mondjuk így, és az atyának a házában Jézus az első szülött testvér közöttünk, és mi ővele együtt, nekünk mindannyiunknak, akik az Istennek a családja vagyunk, van örökségünk. Tehát Isten, mivel egy jó atya örökséget ad a fiainak, mi is kaptunk örökséget. És ebben az örökségben nagyon sok dolog van, amit leír Isten igéje, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről valójában még halvány fogalmunk sincsen, nem is tudjuk még igazából, nem is tudjuk felmérni, hogy mekkora örökségünk van. Valószínűleg, hogy bizonyos értelemben jobb is, mert nem is tudnánk felfogni. Tulajdonképpen a Szent Szellem mindig csak csepegtet valamit ebből a tudásból, mindig csepegtet valamit abból, hogy folyamatosan mutatja nekünk egy egész életen át, hogy milyen nagy a mi örökségünk, milyen nagy a mi elhívásunk, milyen nagy dicsőségre hívott el bennünket Isten. De igazából ennek a teljességét azt nem itt fogjuk megtapasztalni, hanem az örökké valóságban, amikor bemegyünk Istennek a jelenlétébe olyan szinten, hogy teljesen ott leszünk nála, és színről színre meg fogjuk őt látni. És itt az örökségnek én azt gondolom, és ezt látom az ige alapján, hogy ennek az örökségnek része a karizmák, része a kegyelmi ajándékok is. Azt mondja ugye itt a Róma 8:17-ben, hogy nem csak örökösök vagyunk ő vele, hanem vele együtt meg is fogunk dicsőülni, ugye, hogyha készek vagyunk szenvedni is. Tehát azt jelenti, hogy nem csak az ő szenvedéseiben részesülünk, hanem abban a dicsőségben is, amiről tulajdonképpen ő szintén imádkozott, ugye a János 17-ben olvassuk, hogy Jézus imádkozott azért, hogy azt a dicsőséget, amit ő kapott az atyától, azt abból a dicsőségből nekünk is jusson, hogy meglássuk, szemléljük az ő dicsőségét majd, és osztozzunk vele ebben a dicsőségben. Nyilvánvaló, hogy ez a dicsőség, ez soha nem fogja megközelíteni azt a dicsőséget, ami ő neki van, ami Krisztusnak van, de az biztos, hogy fantasztikus lesz, csodálatos lesz, olyan lesz, amit valójában nem tudunk elképzelni. És ebből a dicsőségből, a mennynek a dicsőségéből, a mennynek a jelenlétéből kell, hogy tapasztaljunk mindig bizonyos megnyilvánulásokat akkor, amikor a karizmák működnek az egyházban. Értitek? Tehát a karizmáknak a működése az soha nem öncélú. Soha nem azért van, hogy legyen. Tehát nem azért van, hogy legyen, hanem azért van egy több okból is. Az egyik, amit említettem már, hogy azt a munkát, amit Isten ránk bízott, el tudjuk végezni. Ehhez kellenek azok a természetfeletti képességek, amelyekkel a Szent Szellem ellátott bennünket, hogy a munkát, a feladatot el tudjuk végezni, és ne csak a prédikálásra, ne csak ige hirdetésre gondoljatok. Gondoljatok a saját hétköznapi életetekre is, majd fogok ezzel kapcsolatban példát felhozni, de gondoljatok a saját hétköznapi életetekre, gondoljatok arra, hogy dolgoztok, hogy gyermeket neveltek, és kerülhettek a hétköznapi életbe olyan helyzetekbe, amiket természetes szinten már nem tudtok megoldani, és ekkor kell, hogy bejöjjön a Szent Szellemnek a kenete, a Szent Szellemnek a jelenléte, és azok a különböző karizmák, kegyelmi megnyilvánulások, amiket Isten akar, hogy működjön. Működjön a munkád során, működjön a gyermeknevelésben, a hétköznapokban, és természetesen működjön a gyülekezetben, a Krisztus testén belül. Tehát a karizmák az nem csak amúgy nem csak a gyülekezetben van, nem csak a négy fal közé van. A karizmák az élet bármely területén működhetnek, és kell, hogy működjenek. Kell, hogy működjenek. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor a hit ajándékának működnie kell. Mert van olyan krízis az életben, ami természetfeletti hit által lehet csak megoldani, legyőzni. találkozol olyan helyzettel, olyan szituációval az életben, amikor muszáj, hogy működjön az ismeret szavának az ajándéka. Mert olyan természetfeletti tudásra van szükséged egy adott szituációban, olyan természetfeletti módon jövő információra van szükséged, amihez nem tudsz hozzájutni természetes szinten. Kell, hogy működjön, vannak olyan helyzetek az életben, amikor kell, hogy működjön a bölcsességnek az beszéde. A bölcsesség olyan helyzetben, amikor egy olyan kihívás elé kerülsz, amit a saját intellektuális képességeiden nem tudsz felülmúlni, nem tudsz rajta felülkerekedni. Kell, hogy működjön a szellemek megkülönböztetése, amikor a munkád során, amikor az életedben találkozol olyan emberekkel, és ezt mondjuk ki nyíltan, találkozhatsz olyan emberekkel, akiknek a szíve és a szívének a megnyilvánulása az nem jó a te irányodba. Van ilyen, sajnos az élet az erről szól, és kell, hogy Isten ott legyen veled, és kell, hogy a Szent Szellemnek valamilyen ajándéka elkezdjen működni, ez egyébként az ismeret szaván, tehát a tudomány beszédén keresztül is megtörténhet, hogy Isten megmutatja neked, hogy mi van egy embernek a szívébe, hogy mire vigyázzál vele kapcsolatban. De mondok neked egy pozitív példát is, jó? Én azt gondolom, hogy a szellemek megítélése, vagy akár a tudomány beszéde, az azt is megmutathatja neked, hogy mondjuk egy emberben a hűség szelleme van. Hogy egy ember egy adott helyzetben évek óta hűséges, kitart, teszi a dolgát, és nem tudja senki, és jössz te, akiben benne van a Szent Szellem, és a Szent Szellem rámutat neked arra az XY nevű emberre, ez az ember hűséges, ez az ember megbízható, ez az ember jó ember. Jézus, amikor azt mondja, íme egy igazán izraelita, akiben semmi hamisság nincsen. Ugye ezt Nátánaelről mondta Jézus. Jézusnál nem csak akkor működtek az ajándékok, amikor arról volt szó, hogy lelepleződjön, hogy mi van a farizeusoknak a szívében, micsoda gonoszság van bennük, hanem akkor is működött, amikor a jót kellett leleplezni, amikor lelepleződött egy embernek a szívének a jó indulata. Mert Nátánaelről azt mondja Jézus, hogy ebben az emberben semmi hamisság nincsen. Ez úgy mondja meg a dolgokat, ahogy vannak. És tudjátok, ugye itt a másik ige a Galata levélben, amit felolvastunk, itt pedig arról van szó, hogy Jézus Krisztus átkozott lett értünk azért, hogy mi, a nemzetek is, tehát a pogányok is, ebben mi is beletartozunk, mert tőről metszett originált pogányok voltunk a megtérésünk előtt, hogy mi megkapjuk Ábrahám áldását, és Ábrahám áldásán belül is, vagy azzal együtt, én nem tudom, mindegy, a szellemnek az ígéretét, tehát a Szent Szellem mint ígéret is oda lett adva. A Szent Szellem ígéretként, nem csak ígéretként, hanem valóságosan is, de ugye már ígéretként is szó volt róla, ez azt jelenti, amit a Lali is mondott már, hogy már az Ószövetségben is várták egyébként a Szent Szellemnek a kitöltetését. Tehát az azzal kapcsolatos ígéret, hogy a Szent Szellem ki fog töltetni, ez benne van Ábrahámnak az áldásában. Amikor Jézus meghalt a Golgotai kereszten, akkor többek között azért is meghalt, hogy miután föltámad és fölmegy a mennybe és megdicsőül, az Ábrahám áldásának ezen része is beteljesedjen, tehát kitöltessen a Szent Szellem. Először ugye nyilvánvalóan az ő legközelebbi tanítványaira, ugye az a 120 ember, de aztán később egyre több és egyre több ember töltekezett be Szent Szellemmel, aztán végül a nemzetekre is kiárat, és aztán végül te is belekerültél, én is belekerültem, és hisszük, hogy még azért rajtunk kívül még jó páran bele fognak ebbe kerülni a jövőbe is. Tehát a Szent Szellemmel való betöltekezés, a Szent Szellemmel való beteljesedés, a Szent Szellemnek az életünkre való kitöltése is része annak a mennyei örökségnek. Sőt, nem hogy része, hanem azt mondom, hogy tulajdonképpen a legfontosabb, mert ha nincs Szent Szellem, nincs örökség. Ha nincs Szent Szellem, nincs örökség. Ha nincs Szent Szellem, nincsenek karizmák. Ha nincs Szent Szellem, nincs semmi. A Szent Szellem hozza el azt, amit neked Isten már odaadott. A Szent Szellem hozza el azt, amit Isten a megváltás által létrehozott a számodra, már a világ teremtése előtt, mert a megváltás is gyakorlatilag az Isten szívében és a mennyei világban már a világ teremtése előtt megtörtént. Ugye tudjuk, Jelenések könyve is beszél arról, a megöletett bárányról, ugye, aki megöletett már a világ teremtése előtt. Tehát azért olvastuk fel ezt a két igét, és ez még csak két ige. Ebből a két igéből láthatjátok azt, hogy valamilyen fajta ízlelést kaptunk, hogy micsoda, milyen fantasztikus dolog ez, hogy a Szent Szellemet vettük, amikor újjászülettünk. Utána betöltekeztünk ezzel a Szent Szellemmel. Pontosabban úgy is mondhatnám ezt, hogy amikor újjászülettünk, akkor Krisztus Szelleme költözött belénk. Ezután, amikor a Szent Szellem keresztség történt az életünkben, akkor betöltekeztünk a Szent Szellemmel, felruháztattunk mennyei erővel, elkezdtünk nyelveken szólni, és tulajdonképpen elindultunk egy olyan fantasztikus mennyei utazáson, ami az örökkévalóságba fog beletorkolni. Ebben az utazásban van nagyon sok nehézség, van nagyon sok próbatétel, nagyon sok nyomorúság, sok minden, amit az ember úgy nagyon szívesen elkerülne. De ezzel együtt is olyan fantasztikus áldásban részesültünk, és olyan, valami olyan pluszt kaptunk Istentől, és ő olyan mértékben ellátott minket mindazzal, amire szükségünk van, hogy igazából ezt most itt, még ebben a földi életben én azt gondolom, hogy nem tudjuk teljes egészében felfogni. Fantasztikus, amit Isten adott nekünk. Egyszerűen fantasztikus, amit ő adott nekünk. A Szent Szellem, a fiúság szelleme, a Krisztus szelleme, örökség. Ízlelgetitek ezeket a szavakat? És ezek nem csak, tudod, ahhoz, hogy ezekről azt érezd, hogy ez nem fogalom csak, hanem valóság. Ez nem megy a Szent Szellem nélkül. Ez csak a Szent Szellem tudja neked megmutatni. Csak a Szent Szellem tudja neked kijelenteni mindezeket a dolgokat, amiről szó van, hogy ezekből a fogalmakból, a fogalomból valóság legyen a számodra. Hogy a fogalom valósággá váljon a számodra. 2 Timóteus 3:5. Ez lapozzatok. Itt az utolsó idők állapotáról beszél, és ebből egy részt kiragadunk. 2 Timóteus 3:5.
Rendben. Olyanok, akiknél megvan az Isten félelem külső látszata, de annak hatalmát megtagadják. Fordulj el tőlük.
Amen. Köszönöm. Tehát 2 Timóteus 3-hoz, ha ott odalapoztatok és nézitek az igéket, akkor látjátok, hogy az egyes verstől Pál azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó idők azok hát nagyon nehezek lesznek, stresszes idők lesznek, rendkívül nehéz idők lesznek. És akkor elkezdi sorolni, tulajdonképpen egy önközpontú társadalmat, egy önközpontú társadalomnak a korrajzát sorolja ott fel. De ami érdekes, hogy az 5-ös versben azt mondja, hogy akiknél a kegyesség látszata megvan, ugye a Károli fordításban így van, kegyesség látszata megvan, de annak erejét megtagadják. És akkor itt az ember ledöbben, és azt mondja, hogy tulajdonképpen itt nem is a társadalomról van szó, mert az mindig is ilyen volt, hanem itt a hamis egyházról van szó. Vagy pedig olyan emberekről, akik lehet, hogy valamikor megtértek, de aztán elfordultak az Úrtól, és egy hamis útra tévedtek. Minden esetre Egy olyan egyházról van szó, amely megtartotta az Isten félelemnek a külsőségét, a külső látszatát. Van Bibliájuk, talán még imádkoznak is, énekelnek dicséreteket, nagyon sok mindent, de azt mondja Pál, hogy az erejét, ugye Csia úgy mondja, hogy az Isten félelemnek a hatalmát, tehát az erejét, a hatalmát, ami az egésznek a sava, borsa, azt megtagadják, a lényeget megtagadják. És a lényeg, és ide akarok kijutni, a lényeg az természetfeletti. A lényeg az nem természetes, hanem természetfeletti. A lényegben benne van a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai. A lényegben benne vannak a karizmák is, értitek? Nem hiszek karizmák és tehát kegyelmi ajándékok nélküli egyházban, nem hiszek. Nem hiszek abban, hogy lehet Szent Szellem nélkül, kegyelmi ajándékok nélkül hiteles, hívő életet élni. És azért nem hiszek, azért nem hiszek ebben, hogy lehet ilyen, mert bármelyik Isten emberét nézed, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, egyet se találsz olyat, akinél legalább egy, vagy kettő, vagy három kegyelmi ajándék ne működött volna. Azt mondják ezek a drága jó atyafiak, vagy nem biztos, hogy atyafiak, nem tudom, teológusok, akárkik, hogy de hát Keresztelő Jánosnál semmiféle csodajel nem volt, semmiféle csodát nem tett Keresztelő János. Oké, akkor mondok erre valamit ezeknek az embereknek. Amikor a bemerítkezés történt, és oda mentek hozzá megtérni az emberek, és ő ugye a megtérésbe belemerítette őket ugye ott a Jordánba, akkor a farizeusok is oda mentek. Na most, ha én álltam volna ott, bemerítő János helyett, akkor valószínűleg sajnos, mivel megtévezhető ember vagyok, tapsoltam és újongtam volna, és azt mondtam volna, hogy mekkora nagy prédikátor és ige hirdető vagyok, hogy még ezek a nagy teológus testvérek, ezek a nagy farizeusok is idejöttek bemerítkezni. Dicsőség az Úrnak, és én fogom őket bemeríteni. És kérlek benneteket, hogy zoomoljátok rám a kamerát mindenképpen, mert ezt föl kell tenni az Aratásnak a YouTube csatornájára. Ezzel szemben bemerítő Jánosba elkezdett működni a szellemek megítélésének az ajándéka, és a szellemek megítélése ajándékának a működése következtében bemerítő Jánosból kibugyogott egy mondat a szájából, ami úgy kezdődött, hogy viperák fajzatai, Mr. Vipera, te átkozott álnok, mocskos, kígyó, stb. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatta volna ezeket is, mert ez mind igaz volt. Mr. Vipera, mi a túrónak jöttél előre, ha valójában nem akarsz megtérni, Mr. Vipera? És János azért tudta ezt a kérdést föltenni, mert karizmák voltak az életében, érted? Kegyelmi ajándék működött benne, a szellemek megítélésének az ajándéka. Bizony. És ennek következtében aztán irtózatos nagy balhék történtek utána az életébe, de hát ez már nem a mi dolgunk, dicsőség az Úrnak. Tehát csak azért van leírva, hogy vigyázz, hogyha működnek a karizmák, akkor téged is lefejezhetnek a végén. De, testvérek, komolyra fordítva, tehát kívánjátok a kegyelmi ajándékokat. Megvan írva. Tehát, testvérek, komolyra fordítva, nem hiszek olyan kereszténységben, ami egyszerűen megtagadja a természet felettit. Nem hiszek ebben, mert azt én nem is tartom kereszténységnek, de az még egy dolog, hogy én mit gondolok erről. Maga Isten nem tartja kereszténységnek azt, amiben ő nincs benne. amiben nincs benne természet feletti. És a természet feletti alatt nem úgy a természet feletti, hogy a mindenféle szellem, hanem Istent, magát Istent értem. Istent értem ezen. Azért, mert tulajdonképpen a kereszténység, a tanítványság, a Krisztus követése, az valójában nem más, mint az, hogy Isten munkálkodik a te életedben, Isten munkálkodni akar a te életedben, és te engeded neki, hogy ő ezt tegye. Minden, ami az életünkben van, az természet feletti. A bűn fölötti győzelem, természet feletti. A Szent Szellemmel való betöltekezés, természet feletti. Úgy is mondhatnám, hogy kegyelem. Jó, de ugyanazt mondom, értitek, hogy mit akarok mondani, de most hadd használjam direkt ezt a természet feletti kifejezést, mert lehet érezni, hogy az egyházban annyira eluralkodott a materializmus, a materialista gondolkodás, hogy nagyon ciki ma már a természet felettiről beszélni. Az, amikor te olvasod a Bibliát, és megérted, amit olvasol, tudod értelmezni, de nem intellektuálisan, hanem egyszerűen érzed, hirtelen felvillanás történik, és tudod, hogy amit most olvastam, azt Isten nekem mondja, nekem üzeni az igén keresztül. Ez természet feletti. Amikor az ige hirdetésben érzékeled azt a pluszt, hogy itt nem csak egy intellektuális előadásról van szó, hanem érzed, hogy ez Isten szava hozzád, ez természet feletti. Amikor imádkozol egy betegért, és az meggyógyul, az természet feletti. Amikor egy évek óta megkötözöttségben élő ember, akivel semmit nem tudtak kezdeni az ő problémájával, és ő sem tudott vele semmit kezdeni, és segítségül hívja, vagy segítségül hívjátok az Úr Jézus nevét, és az az ember megszabadul, az természet feletti. Sőt, lemegyek a legalapvetőbb szintre, az, hogy egyáltalán tudsz imádkozni, az természet feletti. Érted? Nem megy Szent Szellem nélkül. Nem megy Szent Szellem nélkül. És aki ezt tagadja, azok az emberek, az a csoport és az egyháznak azon része, akiknél csak a kegyességnek a látszata van meg. És engem nem érdekel az, most ebben a vonatkozásban értsétek jól, engem nem érdekel az, hogy a karizmatikus mozgalom az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon lejáratta ezt a területet, mert nagyon sok hamis proféciát hallottunk, nagyon sok kamu gyógyulást láttunk, ami nem is volt gyógyulás, nagyon sok kamu, ilyen mindenféle kamu showműsorok voltak az Isten tiszteleteken, és olyan dolgok, ami megbotránkozást váltott ki. Ebben a vonatkozásban ez nem érdekel, mert engem ez nem tántorít el attól, hogy mondjam nektek, attól még, hogy van hamis pénz, nem fogom elégetni a nálam lévő igazit. Értitek? Egyszer beszélgettem egy testvérrel, aki egy ilyen antikarizmatikus közösségből származott, és kérdezte, hogy mi van a hamis ajándékokkal. De hát rengeteg hamis ajándék van. És én mondtam neki, hogy kinn a piacon is rengeteg hamis pénz van. Rengeteg hamis pénz van kinn a piacon. De én még egy normális embert se láttam, aki azt mondta volna, hogy igen, hát bemondták a fél hetes vagy a hatos híradóba, hogy hamis pénzt találtak, ezért én most fogom a nálam lévő összes pénzt, igazi pénzt, és elégetem. Még egy ilyen embert se láttam. Tehát attól, hogy a karizmatikus mozgalomban le lett nagyon járatva ez a téma, és ez a terület, és egyáltalán minden, ami a Szent Szellemmel, és a Szent Szellemmel való betöltekezéssel kapcsolatos, attól én még nem tántorodok el, hogy attól, hogy az igaziról beszéljek, hogy az igazira hangsúlyt tegyek, hogy az igazira vágyjak, hogy az igazi után szomjazzak. Érted? És attól még, hogy az egyháznak egy bizonyos része a kegyesség látszatát megőrizte ugyan, de annak az erejét, annak a lényegét, annak a hatalmát, azt, amitől az egész, amitől valóban kereszténység a kereszténység, attól még, hogy ők ezt megtagadták, attól én még nem fogok velük kompromisszumot kötni, nem akarok megalkudni, nem akarok átlépni abba a táborba, hanem hozok egy elhatározást, hogy ha a kisebbségbe fogok beletartozni, ha nem leszek a többségben soha, én akkor is abba a csoportba akarok tartozni, akik vágyakoznak a Szent Szellem után, vágyakoznak a Szent Szellemmel való betöltekezés után, vágyakoznak a Szent Szellemnek a karizmái után, éhesek és szomjasak arra, hogy ezek működjenek. És akkor az apostolok cselekedetei második részéhez lapozzatok. Abcsel 2, 37-től 39-ig.
Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, akkor most mit tegyünk, testvérek? Péter erre így válaszolt. Változtassátok meg gondolkozásotokat, és az életeteket merítkezzetek be mindannyian Jézus Krisztus nevében. Isten meg fogja bocsátani bűneiteket, és a Szent Szellem ajándékát adja nektek. Mert az ígéret nektek szól, és gyermekeiteknek, és azoknak is, akik távol vannak, mindenkinek, akit az Úr, a mi Istenünk, magához hív. Amen.
Amen. Tehát beszéltünk ugye arról, hogy az előbb, hogy a 2 Timóteus 3.5-ben, akiket látunk, egy bizonyos csoportot, azok megtagadják a kegyességnek, az Isten félelemnek a hatalmát, az erejét. A lényeget megtagadják, a valódi Isten félelmet megtagadják, amit pedig nem lehet megélni a Szent Szellem nélkül. És itt pedig azt látjátok, hogy amikor pünköskor kitöltetett a Szent Szellem, és ugye a tanítványok elkezdtek nyelveken szólni, ezután ugye olvassuk, hogy Péter prédikált, ezután a prédikáció után arról olvasunk, egy más fordításban így van, hogy ezek a szavak átszúrták a szívüket, ugye annak a tömegnek, akik ezt hallgatták, és ugye akkor megkérdezték Pétertől és a többiektől, mit cselekedjünk, mit tegyünk, testvérek, akkor most mit tegyünk. Akkor most mit tegyünk? Fantasztikus, nekem nagyon tetszik ez. Hallgatnak egy üzenetet, és nem teológiai következtetéseket vonnak le belőle, hanem egy olyan következtetést vonnak le, hogy gyakorlati lépéseket kell tenni, de sürgősen. És mit? És mit? És ekkor mond Péter három olyan alapvető lépést, amelynek az érvényessége, amelynek az aktualitása nem szűnt meg az első században, sem a második században, sem a harmadik, sem a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, és a többi századokban, mint ahogy ezt egyes teológusok mondják, sem a 21. században. Ez a három: megtérés, bemerítkezés, Szent Szellemmel való betöltekezés. Megtérés, bemerítkezés, Szent Szellemmel való betöltekezés. Nem igaz az sem, erre azért még majd mondok példákat is, nagyon sokan az egyháztörténelemben látunk olyan feljegyzéseket Tertullianustól, Chrysostomostól, Justinus mártírtól és még sokan másoktól, akik olyan feljegyzéseket hagytak ránk, amik arról szólnak, hogy nagyon sokan még a harmadik, negyedik, ötödik században is, annak ellenére, hogy már akkor nagyon súlyos téveigések is voltak a kereszténységben, még a harmadik, negyedik, ötödik századból is olvasunk, tudunk olyan történeteket az egyházatyáknak a feljegyzéseiből, hogy emberek, amikor bemerítkeztek, amikor alámerítkeztek, akkor a bemerítkezés kor vagy utána betöltekeztek a Szent Szellemmel, elkezdtek profétálni, nyelveken szólni, elkezdett működni a gyógyításnak az ajándékai többes számban, vagy a bölcsesség beszéde, a tudomány beszéde. Na most, a következő történt ennek következtében. Sajnos az történt, hogy az első század után a kereszténységbe bejött a hellenizmus, bejött a görög filozófia. Klaudia ezt már említette egyébként az első ezzel kapcsolatos ige hirdetésében, hogy a görög filozófiának az lett az egyik következménye, hogy volt olyan egyházatja is, nevezetesen Origenész, aki a pünkösdi történéseket már sajnos elszellemiesítette. Ezzel együtt azért van olyan feljegyzés is, amiben arról olvasunk, hogy ezzel együtt is azért Origenész átélt olyan eseményeket, amikor karizmák, kegyelmi ajándékok működtek, de sajnos Origenészre, aki én azt gondolom, hogy ő valóban Isten embere volt, tényleg jellemző volt az, hogy nagyon sok mindent allegórikusan, elszellemiesítve magyarázott, olyan dolgokat is, amit nem kellett volna. Bejött a hellenizmus, bejött a görög filozófia az egyházba, és ennek következtében már sajnos nagyon sokszor azok, akikre mi most úgy emlékezünk, hogy apologéták voltak, a második, harmadik században is például voltak már ilyenek, ők nagyon sokszor a saját intellektuális képességeikre támaszkodva képviselték az evangéliumot. Miért? Azért, mert a legtöbb vitájuk a filozófusokkal volt. És a filozófusokat nem a kegyelmi ajándékok által, nem nyelveken szólás, nem csodatételek által akarták meggyőzni, hanem az által, hogy megpróbálták velük intellektuálisan fölvenni a harcot. Ennek következtében a kereszténységben nagyon sok apologéta volt, és nagyon sok olyan ember, aki egyébként nagyon őszintén megtért. Tehát az ő élettörténetüket, ha megnézed, nagyon őszinte megtérések történtek az ő életükben, csak utána az ő szolgálatukban nagyon nagy hangsúlyt tettek arra, hogy a filozófusokkal úgymond fölvegyék a versenyt, vitába szálljanak velük, ugyanis nagyon sok filozófus támadta a kereszténységet akkor abban az időben, és ők úgy gondolták, hogy ővelük szembe intellektuálisan kell fölvenni a harcot, és ezért az történt sajnos, hogy a természet felettiről a hangsúly áthelyeződött a természetes képességekre, a tanultságra és egyéb ilyen dolgokra, amik, hangsúlyozom, nem rosszak ezek önmagukban ezek a dolgok, de a valódi problémát soha nem fogják megoldani. És az történt, hogy sajnos van olyan felekezet is, ahol kialakult az a nézet, hogy te tulajdonképpen már a bemerítéskor megkapod a Szent Szellemet. Tehát nincs szükség még külön arra, hogy Szent Szellem keresztségért imádkozzál, mert már az alámerítéskor megkapod a Szent Szellemet. Ez a tévedés abból jött létre, hogy az egyház történelemben vannak olyan feljegyzések, amiben arról olvasunk, hogy valóban nagyon sokan az alámerítkezéskor már, anélkül, hogy kézrátétele imádkoztak volna értük, megkapták a Szent Szellemet, és úgy jöttek ki a vízből, tehát ugye lenyomták őket a víz alá a bemerítéskor, és amikor kijöttek a vízből, azonnal nyelveken szóltak, gondolj bele, kiemelkedik a vízből valaki, és azonnal profétál, azonnal nyelveken szól, vagy kilép a bemerítő medencéből, oda megy valakihez, imádkozik érte, és annak azonnal kinő a jobb keze, vagy megnyílnak a szemei, vagy kinő a lába, stb. De miért volt ez? Én azt valószínűsítem, hogy azért, mert nagyon erős volt Isten jelenléte azokban a gyülekezetekben, ahol ezek az események történtek. Elvárás volt a testvérekben, hogy az Isten szelleme megnyilvánuljon közöttük, értitek? Szomjúság volt és éhség volt bennük. Nem teologizáltak, és nem mondták azt, amikor valaki kijött a bemerítő medencéből, és még nem szólt nyelveken, vagy nem prófétált, akkor nem mondták neki azt, hogy teológiailag a mi felekezetünk úgy tudja, hogy te már megkaptad a Szent Szellemet, tulajdonképpen már az újjászületéskor, de ha még akkor ez nem történt meg, akkor legkésőbb a bemerítéskor, tehát legyél nagyon nyugodt testvér, és nyugodj már le, és üljél már le, és szárítsd meg a hajad, és öltözz át, és menjél haza szépen, menjél már innen, mert te megkaptad a Szent Szellemet. Nem ez volt, hanem az volt, hogyha valaki úgy jött ki a vízből, hogy még nem szólt nyelveken, akkor utána a vének, a presbiterek vagy a többiek oda mentek hozzá, rátették a kezüket a fejére, és addig imádkoztak érte, amíg valami nem történt vele. És ez, amiről én beszélek, ez valóság, erről egyház történeti feljegyzések vannak. Ezt azért még előlünk se titkolták el a teológián annak idején. Na most, az Abcsel 2-ben azt olvasod, hogy térjetek meg, Isten meg fogja bocsátani a bűneiteket, merítkezzetek be, stb. És veszitek a Szent Szellem ajándékát, mert tiétek ez az ígéret. Miről beszéltünk, amikor a Galata levélből olvastunk? A Szellem ígéretéről, tehát arról az ígéretről, hogy a Szent Szellemmel te betöltekezhetsz. És Péter már azt mondja, hogy tiétek ez az ígéret. Tehát már nem csak azt mondja, hogy valamikor a jövőben ez meg fog történni, hanem azt mondja, hogy tiétek a Szellem ígérete. Tiétek Ábrahám áldása, testvérek. És utána még itt nem áll meg Péter, hanem folytatja tovább. Azt mondja, hogy tiétek és gyermekeiteké. Gyermekeiteké, és azoknak is a gyermekei, azoknak is, és azt mondja, hogy és mindenkinek, aki távol van, aki messze van, aki még csak a jövőben van, úgymond, akiket még csak az Úr el fog hívni a következő évszázadokban, évezredekben. Mindenkié ez az ígéret, akit csak az Úr el fog hívni. Mindenkié, mindenkié. És kézzétek, én olvastam teológiai tanulmányt, ami arról szólt 100 oldalon keresztül, hogy mit jelent az a szó, hogy mindenkié. Mindenki, és óriási John Jindon, mit tudom én, milyen amerikai teológus testvér fejtegette, hogy mit jelent az a szó, hogy mindenki. És én ott ültem az asztalon fölött, mert éppen vizsgára kellett készülnöm, és olvastam, nagy bájit adta, meg főleg azért, hogy majd másnap le tudjak vizsgázni, hogy mit jelent az, hogy mindenki. És közben a fejem így hanyatlott le, és közben hallgattam, ahogy ugye nekem úgy ilyen hangos programmal olvastam, fejem így hanyatlott le, és közben hallgattam, hogy mit jelent az, hogy mindenki. És közben és amikor felébredtem, akkor arra a következtetésre jutottam, hogy de hát én egy szóba el tudnám neki mondani, nagyon szívesen elmondom, hogy mit jelent az, hogy mindenki. A mindenki az azt jelenti, hogy mindenki. Ez ezt jelenti, hogy mindenki. Képzeljétek el! Óriási felfedezés, óriási, rájöttem erre, ott, ahogy ezt olvastam, és tulajdonképpen rájöttem, hogy nem kell végigolvasnom ezt a könyvet, mert a mindenki az azt jelenti, hogy mindenki, halleluja, dicsőség az Úrnak, mindenki, testvérek, mindenki, everybody, ennyit kellett volna csak mondani ennek az amerikai testvérnek. Micsoda nagy tanulmányt írt belőle, te jó ég! És képzeljétek el, emlékszem rá, hogy amikor én 1991-ben megtértem, és hazamentem, és egyszerűen és elkezdtem olvasni a Bibliát, és ettem, ittam az igét, testvérek. És nekem mondták azt a megtérésem után, ennyit hallottam, hogy jöjj, Szent Szellem, így imádkoztak a testvérek, és mondták, jöjj, Szent Szellem, és még emlékszem, hogy a megtérésem előtt is már, amikor ott a gyülekezetben hallgattam ezeket az imákat, hogy jöjj, Szent Szellem, és úgy gondolkoztam, ki az a Szent Szellem, én meg akarok vele ismerkedni, jó lenne találkozni ezzel. És akkor ugye, amikor megtértem, akkor utána mondták, hogy van ilyen, hogy Szentlélek keresztség, vagy Szent Szellem keresztség, nyelveken szólás. De igazából én azt se tudtam, hogy mi fán terem. De képzeljétek el, én annyira éhes, és annyira szomjas voltam az Úrra, hogy én nem kezdtem el ezen gondolkodni, meg ilyen nem tudom, milyen eszmefuttatásokat tartani, mint ahogy ezt az egyházakban ma csinálják, hogy hát a kenyelmi ajándékok, hát igen, az így, meg, de igen, nekem a nyelveken szólás annyira nem kell, meg így, meg úgy. Én annyira szomjas voltam, hogy én bármire, amit a testvérek mondtak, és én kérdeztem tőlük, hogy Istentől van? Mondták, hogy igen. Akkor nekem kell. Akkor nekem kell. Mondták, hogy ez a nyelveken szólás Istentől van. Nem fogod érteni, amit mondasz, de Istentől van. Istentől van, akkor nekem kell. Érted? És elkezdtem imádkozni, úgyhogy azt se tudtam, hogy mi az, amit várok, vagy mi az, amiért imádkozom, de azt tudtam, hogy nekem az élő Istennel akarok újra és újra találkozni, és azt tudtam, hogy az Istentől van, akkor nekem ez kell. És nem azért kell, mert hogy 72-ni akarok vele, meg stb., hanem egyszerűen azért, mert valahogy érezte a bensőm, a szellemem érezte, hogy minden, amit Istentől van, az jó és tökéletes. És hogy tulajdonképpen, amit Isten akar neked adni, azt ő örömmel adja, és azért adja, hogy ezáltal is közelebb vigyen téged magához. Érted? Tehát én valahogy felfogtam, hogy ez nem öncélú ez az egész, hanem ennek valami sokkal nagyobb, nem tudom ezt nektek elmondani, de azt tudom nektek mondani, figyeljetek ide, hogy az életemben, a megtérésem után két olyan fontos tényező van, amire bármikor, ha visszaemlékszem, akkor nagyon nehezen tudok ezekről sírás nélkül beszélni. Az egyik az, amikor az Isten igéje megnyílt előttem, és szólt hozzám, és bárhol felütöttem, egyszerűen éreztem, hogy nekem szól minden egyes szava, a másik pedig, amikor elkezdtem nyelveken szólni. Amikor elkezdtem nyelveken imádkozni, testvérek. Egyszerűen annyira közel kerültem az Istenhez. Egyszerűen nem tudom nektek elmondani, testvérek, nem tudom átadni azt, ami ezzel kapcsolatosan bennem van, még 29 év után is. Nagyon sokszor voltam nagyon rossz és negatív lelki állapotban a megtérésem óta, de mindig, amikor visszagondoltam ezekre az élményekre, ezek az első találkozások Istennel, ez az első szerelem, ez az első szeretet, az első találkozások Istennel, ez felejthetetlen. Tudod, akit az Isten elhívott, azt nem tudja elfelejteni. Tudod, akit az Isten elhívott, az nem tud megszabadulni az Istentől. Nem tud megszabadulni a Szent Szellemtől. Nem tudja kiűzni magából ezt az élményt. Nem tudja azt mondani, hogy én nem éltem át semmit, mert tudja, hogy ez nem igaz. Tudja, hogy olyat élt át, amit semmihez nem lehet hasonlítani. Nem lehet elfelejteni azt az élményt. És nem tudom elfelejteni azt az élményt, amikor bibliaolvasás közben elfordult a nyelvem, és elkezdtem más nyelven beszélni. És nem értettem, amit mondok, de egy dolgot éreztem, hogy amikor ezen a nyelven imádkozok, hirtelen olyan közel kerülök az Istenhez, mint soha máskor. És persze az ördög próbálta megtámadni a gondolataimat. Ez nem Istentől van. Ez embertől van. Ez ördögtől van. És akkor mondtam így az ördögnek magamban, hogy de hát ez nem lehet az ördögtől, mert amikor én ezen a nyelven imádkozom, akkor érzem az Úrnak a közelségét. És akkor váltott az ördög, akkor olyan gondolatot küldött, jó, ez nem az ördögtől van, de akkor az is, akkor is tőled van. És akkor én meg erre azt mondtam, oké, de ha tőlem van. De hát ezt én Istennek csinálom. Én nem magamnak csinálom, nem embereknek csinálom ezt. Én itt vagyok, a négy fal között ülök a szobába, és én ezt Istennek csinálom. A műsort Istennek produkálom, Istennek csinálom, érted? Ha neki nem tetszik a műsor, tudja a címemet. majd szól, és leállok vele, és készítek neki egy olyan műsort, amit ő akar. És emlékszem arra is, testvérek, képzeljétek el, hogy amikor volt olyan, hogy ez is még a megtérésem után volt, amikor ezen a nyelven imádkoztam, volt olyan, hogy olyan öröm töltött el, de olyan brutális, erőteljes öröm töltött el, hogy így nyitva maradt a szám, és nem tudtam becsukni a számat, és nem tudtam megszólalni. És perceken keresztül álltam, így, tátott szájjal. És amikor megbírtam szólalni, akkor mondtam, hogy Istenem, kicsit vegyél vissza ebből az örömből, mert bele fogok halni. De aztán rájöttem, hogy de jó lesz, ha belehalok, mert megyek a mennybe. Hú, testvérek! És képzeljétek, hogy olyan is volt, hogy este lefeküdtem aludni, és nyelveken szóltam ott az ágyamban. Nyelveken szóltam, és akkor elaludtam. Elaludtam egy pillanatra, és ahogy felébredtem, jaj, úgy, tudok-e még nyelveken szólni? És folytattam tovább. És akkor többször volt, hogy nem tudtam az éjszakát rendesen végigaludni, mert mindig felriadtam álmomból. Tudok-e még nyelveken szólni? És szólt, elkezdtem, igen, még tudok. És akkor nyomtam, mondtam, érted? Egyszerűen annyira erős volt az Istennek a jelenléte az életemen, hogy tulajdonképpen napokig nem tértem magamhoz. És valóban, ahogy a Lali mondja, az ember ebbe az első szerelembe ilyen félkómás állapotban van tulajdonképpen, azt se tudod, hogy mit csinálsz. Csak egy dolgot tudsz, hogy az Isten téged nagyon megérintett. Nem csak, hogy megérintett, hanem ahogy Mário is fogalmazott, beléd költözött az Isten. Érted? Az Isten beléd költözött. Fantasztikus. És nem csak megérintett Isten, átölelt az Isten. Átölelt az Isten jelenléte, betöltött a Szent Szellem. Figyeljetek, testvérek, nem érhetjük be ennél kevesebbel, értitek? Nem érhetjük be ennél kevesebbel. Hát egyszerűen olyan kríziseken megyünk át, hogy szükségünk van a Szent Szellemnek a vígasztalására, az ő jelenlétére, az ő szeretetére. Azt mondják egyesek, hát élményt, mindig az élmény. Igen, élményt akarok Istennel. Igen, amikor az Istennel találkozok, az élmény. Igen, amikor Mózesnek megjelent a csipkebokorban, az aztán élmény volt a javából. Igen, amikor a Sínainál leszállt az a hatalmas, erőteljes, mindenható Isten, és remegett az egész hegy, és az emberek reszkedtek, mint a kocsonya, és talán még, lehet, hogy még a nadrágjukba is ment egy kicsi, nem tudom, de hogy nagyon be voltak rezelve, az biztos. Testvérek, ez élmény volt a javából. Élmény volt a javából. És én azt mondom neked, hogy emeld a tétet, mint a 21-be, 19-re húzzál lapot, és azt mondod, itt van Isten jelenléte, oké, 19-re lapot húzok, még többet akarok. Nem akarom kevesebbel beérni. Nem akarom kevesebbel beérni. Én tudom, hogy némelyek számára majd, akik ezt az interneten hallgatják, megbotránkoztató lesz ez az ige hirdetés. De tudod, én azt mondom neked, de botránkozz meg, én meg a folyóba megyek tovább, és megúszni való folyóba akarok bemenni. Megúszni való folyóba. És tudod, azt mondom, kutya ugat, paraván halad. Tudod, emlékszem arra, és még csak egy pár percet kérek, emlékszem arra, amikor egyszer voltam egy bizonyos felekezetnek egy bizonyos hétközi alkalmán, ahol megkértek arra, hogy a Szentlélek keretségről beszéljek. Egy olyan közösségbe, ahol talán egyetlen egy ember sem volt, aki nyelveken szólt volna. És hát ezt mondtam a Lalinak, és hát ezt mondtam, hogy itt lesz Pesten egy bizonyos utcába, és hogy hát aznap már este nem tudok visszamenni, vagy azért, mert későig fog tartani az alkalom, vagy azért, mert szétszednek a testvére, aludhatok-e nálad? És azt mondta Lali, ezt az alkalmat nekem is látnom kell. És eljött arra az alkalomra. Na most, én végigmondtam még, amit tudtam, úgy belém kötöttek utána, lehúzták rólam a keresztvizet, mindent, amit csak akarsz. Volt mellettem, emlékszem, hogy ült mellettem egy lány. Egy fiatal lány volt, és éreztem, hogy egy nagyon-nagyon rossz kisugárzása volt. Egy nagyon szép lány volt egyébként, de nagyon rossz kisugárzása volt, és állandóan megjegyzéseket tett felém, de ilyen nagyon brutális megjegyzéseket. És próbáltam úgy kedves lenni vele, meg olyan finoman beszélni vele, mint ahogy mondjuk egy férfi beszél egy nővel, ilyen normálisan, de éreztem, hogy ezt a falat nem lehet áttörni. És amikor mentünk haza, Lali vitt haza engem ő hozzájuk, akkor mondja nekem, hogy figyelj, ez a lány, ez olyan gyűlölettel nézett rád, hogy a szemeivel meg tudott volna ölni. Na most volt még egy probléma, az, hogy az alkalomnak a végén még a Lali is felszólalt, és ő is elmondta a nézeteit az 1 Korintus 12-13-14 összefüggésében, a nyelveken szólás, meg a szeretet, stb., hogy van ez, hogy hát hivatkozhatunk itt arra, hogy elmúltak az ajándékok, meg már csak a szeretet, meg stb., de ez nem igaz, mert Pál nagyon világosan beszélt arról, hogy kívánjátok a szellemieket, csak ezt egy olyan úton kell tenni, ami a legitim út, igazából ugye a szeretet, és tulajdonképpen a 13. fejezetben ezt mutatta meg Pál, hogy ha mindez szeretet nélkül történik, akkor az egész egy nagy semmi, de ha van szeretet, aki ugye egyébként maga Isten, akkor az egész valójában nem lesz öncélú, és ott ezután a Lali még azt a mondatot is elejtette, hogy de csak így nagyon halkan, nagyon finoman mondta, hogy testvérek, bátran imádkozzatok azért, hogy megkapjátok a nyelveken szólást. Ezután azt mondta Lali, hogy ő rá is úgy néztek némelyek, hogy annak örültünk, hogy a végén tulajdonképpen épp bőrrel elmentünk onnan. És tudod, azt mondom neked, hogy ez ördögi. Ez ördögi, ez sátáni. Ez sátáni. És ha egy ilyen ember hallgatja majd ezt az interneten, akkor én azt mondom neked, drága barátom, drága testvérem, hogy ne azon botránkozz meg, amiket én mondok, hanem azon botránkozz meg, hogy Isten jelenléte nincs ott az egyházba. Mert ez botrány. Érted? Ez botrány, hogy Isten jelenléte nincs ott a gyülekezetekben. Ez botrány, hogy emberek Isten tiszteletet tartanak úgy, hogy nincs ott Isten, és jól érzik magukat benne. Ez a botrány. Hát ez a botrány, ez az országos botrány. Isten tisztelet Isten nélkül. Isten tisztelet Isten nélkül. Most már nem olvassuk fel ezt az utolsó igét, mert be akarom fejezni, de csak futólag, jó? Csak nem kell már, jó? Csak futólag pár történetet megemlítek. Az egyik, ami ott ki is van vetítve, ugye ez a 2 Királyok 6, ugye 6, 1-től 7-ig. Ugye ebben olvassátok azt a történetet, amikor a proféta tanítványok elmentek fát vágni, mert nem fértek már el azon a helyen, ahol az a proféta iskola volt, Elizeussal együtt, és azt mondták, hogy nagyon szűk ez a hely. Ki kell ezt a helyet szélesíteni. Elmentek, és mindenki vágott fát, hogy ugye azt majd beépítik, ugye megmunkálják, és beépítik abba a házba, ahol laktak. Az egyik ilyen favágónak a fejszéje valószínűleg ugye kirepült a nyeléből, és beleesett a vízbe. Na most ugye természetes körülmények között mi történik? Beleesik a vízbe, lemerül, és viszontlátásra. Vethetsz rá keresztet, ugye, ahogy szokták mondani. Hát ez az ember is nagyon megijedt, ugye, mert ráadásul ez nem az ő fejszéje volt, hanem ugye ezt is kölcsönbe vette. És hát nagy volt a riadalom, és Elizeusban elkezdett működni egy karizma. Én azt gondolom, nem tudom bizonyítani, de én úgy érzem, hogy ez a hit ajándéka volt. Egyszerűen volt egy krízis helyzet, érted? Volt egy krízis helyzet. Először is volt egy szükséghelyzet, hogy tovább kellett építkezni. Ezután a favágás során alakult ki egy krízis helyzet, eltűnt a szomszéd fejszéje a víz alá, amit kölcsönbe kért a Jákob testvér, vagy nem tudom ki volt, aki ott volt, a proféta testvér, proféta tanítvány, eltűnt a fejsze a víz alá, egy krízis helyzet. Elizeus vágott egy fát, beledobta a vízbe, és a kenet, az Isten kenete, az Isten szelleme, pedig ez csak egy cselekedet volt. Ha én oda megyek, bevágok egy fát a vízbe, semmi nem történik. Legfeljebb megkérdezik tőlem, hogy mit csináltál. Hát magam se tudom. éppen ilyen kedvem volt. Na most Elizeusnál nem ez volt, hanem működött a hit ajándéka. Hit által, de ez nem olyan hit volt, ez nem elbizakodottság volt, ez valódi hit volt, szellemi hit volt. Hit által belevágta a fát a vízbe, ennek következtében a természet feletti erő felszabadult, följött a fejsze a víz felszínére, és azt mondta Elizeus a proféta tanítványnak, hogy most emelt ki gyorsan. Fantasztikus. Egy krízis helyzet, és egy krízis helyzetet a Szent Szellem megnyilvánulásával a hit ajándékán keresztül oldottak meg. Másik ugyanilyen helyzet, amit előtte olvasol, amikor az olajat szaporították ugye a korsókba. Ott is tulajdonképpen mi történt? Elhangzott egy profétai beszéd Elizeuson keresztül. Ez az asszony, aki ugye az olajat szaporította, hitáltal erre ráállt, összegyűjtötte az edényeket, amennyit csak lehetett, és elkezdte szaporítani az olajat. Egy krízis helyzetben, amikor az adósságot ki kellett fizetni. Ugye az olajat eladta, kifizette az adósságot, és a többiből éltek. Egy krízis helyzetben, ez nem egy konferencia volt, nagy százezres meg a gyülekezetben, ez otthon történt benne a lakásukban. Érted? A hétköznapi életükbe. Karizmák működtek, kegyelmi ajándékok, és ez az Ószövetség. Hello, ez az Ószövetség. De még mehetek vissza, mert szintén Elizeusnál, egyébként szerintem szintén hitajándéka, fogta a lisztet és belevágta ugye ott a vízbe, ugye a kútba, vagy mibe, ott Jerikóba. Ha én itt elmegyek itt Budapesten valamelyik szökőkútba, fogok egy kiló lisztet és beleöntöm, valószínűleg engem a mentő visz el, és az izéből kell kihoznotok a pszichiátriáról, vagy nem tudom, hogy mi történt a testvérrel. Elizeus beleöntötte a lisztet, vagy liszt volt az, ugye, lisztet, só volt, igen, só volt, még jobb, só volt, beleöntötte a sót, és meggyógyult a víz. A mérgezett víz. Az átkozott víz, amiből nem lehetett inni. Azt mondták, jó ez a város, jó lenne ez a hely, csak nem lehet meginni a vizet. Hát azért az komoly gond. És ugyanez, még vissza lehet menni egészen Illés prófétáig. Illés prófétánál ugyanez volt. Vagy amikor Illés halottat támasztott, Elizeus is szintén halottat támasztott, egy krízis helyzetben meghalt gyermeket ugye föltámasztották. Vagy amikor az Illés az özvegyasszonynak mondta a profétai beszédet, hogy mit kell cselekedni. Úgy, egy olyan helyzetben, ahol természetes szinten mind a kettőjüknek meg kellett volna halni. Testvérek, nem vagyunk azzal tisztában, hogy a következő évtizedek milyenek lesznek, de hogy könnyűek nem lesznek, hát abban teljesen biztos vagyok. Hát ha azt mondja nekem valaki, hogy most nincsen szükség a kegyelmi ajándékokra, hát akkor csak úgy nagy tisztelettel szeretném föltenni a kérdést, ha most nincs, akkor mikor? Valószínűsítem, hogy a gyógyítás ajándékaira óriási szükség lesz a következő évtizedekben. Miért? Azért, mert Magyarországon már lassan nem érdemes kórházba menni, mert onnan már nem, sokan nem hazamennek, hanem a temetőbe. Mert annyira rossz lett az egészségügyi rendszer Magyarországon. Nagyon sokan meghalnak ám kórházi fertőzésbe úgy, hogy nem tudjuk. Nincs róla hivatalos adat, vagy ha van, akkor eltitkolják. De hát minden családban van olyan, akinek van orvos ismerőse, nekem is van, hát egészen elképesztő történeteket lehet hallani. És akkor ugye plusz most ez a COVID járvány. Mikor van szükség gyógyítás ajándékaira, hanem most. Nem tudhatjuk, hogy a gazdaság milyen krízisben, milyen válságban lesz a következő években. Mikor van szükség a csodatevő kenetre, a hit ajándékára, hanem most. Jézus számtalan olyan krízis helyzetbe keveredett. Ugye a farizeusok több alkalommal törbe akarták csalni, és ott nem teológiai viták voltak csak, ott Jézus életére ment a tét. Jézus élete volt a tét. És ugye ő nem halhatott meg addig, amíg el nem jött az ő órája. Addig nem halhatott meg, addig neki az életére igenis vigyáznia kellett. És oda bizony kellett a bölcsesség beszéde. Nagyon sok helyzetet Jézus bölcsesség által oldott meg. Vagy amikor az adózásról volt szó, és Pétert sarokba szorították, hogy a ti mesteretek fizeti az adót. Emlékeztek a hal szájában lévő pénz történetre. Bölcsesség beszéde volt az, amikor Jézus mondta a Péternek, menj el halászni. Ez a bölcsesség beszéde volt. Kifogod a halat, a hal szájában lesz a pénz. Ez a tudomány beszéde volt. Ez már kettő ajándék egyszerre. Van olyan Isten embere, akinek a történetében például bölcsességbeszéde, tudománybeszéde és csodatevőkenet egyszerre működik. Például Mózesnél egyszerre működött több ajándék, ugye amikor a Kóré lázadása volt, ott Mózes elmondta, hogy minek kell történnie ezekkel az emberekkel. Ezt mondhatjuk akár proféciának is, vagy bölcsességbeszédének is, sokszor keveredik a kettő, mert a bölcsességbeszéde az a jövőből is ad egyfajta, egy ilyen betekintést, hogy mi fog történni, de mondjuk mondhatjuk proféciának is. Ezután azt mondja, hogy a föld meg fog nyílni alattuk. Ez a csodatevőkenet volt. Ez maximum, vagy minimum két karizma. Péter, amikor be akarta csapni ugye őket, a Ananiás meg a Szafira. Péter elmondta, hogy mi van a szívükbe. Ez lehetett akár tudománybeszéde, szellemek megítélése. Utána Péter elmondta, hogy mi fog történni, ez lehetett egy profécia. Utána megtörtént ez az esemény, hogy meghaltak, ez lehetett akár csodatevőkenet. Ez négy karizma, testvérek. Csak így kapásból, amit összeszámoltunk. És ezek különböző krízis helyzetekben működtek. Tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy én ezt működtetem, amikor akarom. Hopp, most profétálni akarok, akkor hadd profétáljak egyet. Hopp, most kimegyek az utcára, elkapok egy embert, azonnal meggyógyítom. Ez nem így működik. Ezek krízis helyzetekben működnek. Olyan helyzetekben, amikor Isten meg akarja dicsőíteni önmagát. Értitek? A céla az, vagy inkább úgy mondom, hogy a fontos az, vagy a kérdés az, hogy mi nyitottak vagyunk-e annyira Isten felé, hogy amikor belekerülünk egy ilyen helyzetbe, akkor felismerjük-e azt, hogy most van az a helyzet, amikor Isten működni akar rajtam keresztül. Még egy záró gondolat, és aztán ezzel tényleg befejezem. Amikor belekerülsz egy ilyen helyzetbe, Isten indítani fog téged. Tehát belülről egy olyan erőteljes késztetést fogsz érezni, hogy most neked lépned kell, hogy egyszerűen azt fogod érezni, hogy ezt az alkalmat nem szabad elszalasztanom, mert ez most a kairosz idő, az alkalmas idő arra, hogy Isten munkálkodjon, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon egy helyzetben. De ehhez neked nyitottnak kell lenned. Ehhez neked már előtte otthon sokat kell időznöd Isten jelenlétében. És egy általános tapasztalat, amit Lali is elmondott, Klaudia is elmondta már egyszer valamikor, többen alá tudjuk támasztani, a nyelveken szólás, a nyelveken való imádkozás. Tulajdonképpen azt tapasztaltuk az életünkben, hogy egyfajta belépő a többi ajándékhoz. Út a többi ajándékhoz. Ugyanis a nyelveken szólás rendkívül nyitottá és érzékenyé teszi a szellemedet az Isten munkája iránt, az Isten jelenléte iránt, az Isten személye iránt, az Isten szellemének a megnyilvánulásai felé. Ezt kívánom, testvérek, mindannyiunknak az életébe. Álljatok fel, jó? Imádkozunk, és befejezzük ezt az alkalmat. Ez tulajdonképpen, ez még mindig csak egy kedvcsináló volt. Egy kis, hogy mondjam, ilyen útmutató, ízelítő volt. Igazából nem is tudtunk belemélyedni, és ez nem is az én dolgom lesz, majd ez a Lali, meg a Klaudia, meg a ti dolgotok lesz, hogy belemélyedjetek a karizmáknak a működésébe, hogy melyik karizma hogyan működik. Ez nem azért fontos, hogy szételemezzük magunkat, hanem azért, hogy amikor majd működni akar a Szent Szellem valamelyik karizmája az életünkben, akkor képesek legyünk felismerni, hogy aha, ez az a helyzet. De tudjátok, nagyon sokszor ez úgy működött az én életemben is, hogy hirtelen akkor nem is tudtam, hogy mit csinálok. Csak azt éreztem, hogy engedelmeskednem kell Istennek. És egyszerűen utána fogtam fel, hogy hoppá, ez a bölcsesség beszéde volt. Ott a kivetítésnél láttatok egy linket, ez az én általam működtetett honlapnak a linkje, ott találtok egy olyan írást, hogy karizmák az Új Szövetségben. Ez talán egy kicsit teológiai írás, de nem rossz írás, ez egy jó írás. Tehát tényleg ez a, nagyon a karizmák mellett van, és az a teológiai tanár, aki ezt írta, ő szólt nyelveken, és ez nagyon fontos volt az ő számára, a nyelveken szólás, és ő nagyon támogatta a karizmáknak a működését. Sajnos ez az ember, Simon Favi Lajos testvér már nem él. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked, köszönjük neked ezt az összejövetelt, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük neked ezeket az igéket, amik elhangoztak. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy mai napon is te tanítani akarsz bennünket, de nem azért, hogy a fejünk legyen telve, hanem azért, hogy a szívünk táguljon, hogy a szellemi ismeretünk, a kijelentett tudásunk az táguljon, hogy még jobban be tudjunk kerülni a te jelenlétedbe. Köszönjük, Úrunk, azt, hogy a fiúság szelleme van bennünk, a Krisztus szellemét kaptuk meg, akkor, amikor újjászülettünk, és köszönjük neked ezt a csodálatos örökséget, Uram, amit tulajdonképpen nem is tudunk felfogni, hogy mi ez, csak azt tudjuk, hogy a Szent Szellem, amikor eljött hozzánk, és belénk költözött, akkor ő elhozta ezt az örökséget, és folyamatosan kijelenti számunkra ezt a csodálatos mennyei örökséget, ezt a dicsőséges örökséget. Köszönjük a Szent Szellem ígéretét, köszönjük Ábrahám áldását, köszönjük, Urunk, azt, hogy arra intesz, és arra figyelmeztetsz bennünket, hogy ne tartozzunk azok közé, akik a kegyesség látszatát tartják csak meg, de a hatalmát, az erejét megtagadják, hanem kívánjuk a valódi, igazi, hamisítatlan, elegyítetlen Isten félelmet az életünkbe, és kívánjuk azt, hogy ezzel az Isten félelemmel együtt működjenek a karizmák, úgy, ahogy az első században is működtek ezek a karizmák, és Isten félelemben működtek, mert azt olvassuk, hogy amikor ezek a csodák történtek náluk, akkor megfélemlettek azok, akik ott ezeket látták. És ez egy jó, egészséges Istentől való félelem. És köszönjük ezt neked, Urunk, hogy ezt akarod munkálni az életünkben. És Urunk, köszönjük neked, hogy mindenkié az ígéret, Uram. Mindenkié. Mindenkié a megtérés. Mindenkié a bemerítkezés. Mindenkié a Szent Szellemmel való betöltekezés. Mindenkié a nyelveken szólás és az összes ajándék, az összes karizma. 9, 22 vagy 563, nekem mindegy, hogy mennyi van. De mindegyik, mindenkié, Uram. És te úgy osztogatod, amint akarod. És valamit mindenkinek akarsz adni. Köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük neked azt, hogy krízis helyzetekben megdicsőíted a te nevedet, mint ahogy itt látjuk a Kettő Királyok 6-ban is, és más történetekben, Isten embereinél, Ó és Új Szövetségben, és láthatjuk a saját életünkben is, hogy nagyon nehéz helyzetekben többször megdicsőítetted a nevedet az életünkben. Hálát adunk neked, és imádkozunk azért, hogy az Aratás gyülekezetében működjenek a kegyelmi ajándékok. Jelek és csodák történjenek a Jézus nevében. Nyújtsd ki a te kezedet jelek és csodákra az Úr Jézus hatalmas, dicsőséges nevében. Többek között, elsők között legyek én is, aki meggyógyulok, Uram, az Úr Jézus nevében, természetesen az Eszterrel együtt, és mindazokkal együtt, akik bármilyen betegségben vannak, vagyis tulajdonképpen egyszerre gyógyuljunk meg mindannyian az Úr Jézus hatalmas, dicsőséges nevében. Jó, én csak annyit szeretnék, tényleg nem akarom húzni az időtöket, de gyorsan, csak három dolgot hadd mondjak. Az első, a kisfiam mikor beteg volt, 3 évesen kiszáradás szélén volt, és azt mondta az orvos, nem meri beutalni a kórházba, mert annyi vírusos van ott, hogy onnan nem fog kijönni. Ez 2010-ben volt. Így van, valóban, ha Melinda itt lenne most, alá tudná ezt nektek támasztani. Emlékszem, hogy nagyon kétségbe voltunk esve. Barni több napja nem ivott már. én gyakorlatilag sírtam, végig sírtam a napjaimat. És akkor képzeljétek el, egyik éjjel fölébredtem, és azt mondtam, hogy hát ez nem igaz, hát ennyire hülye nem lehetek. Hát van nekem, ott van Isten, ha nem tudom neki, úgy érzem, hogy nincs hitem, hogy elmondjam neki, hogy mit akarok, akkor imádkozom nyelveken, és csak tudja már a Szent Szellem, hogy mi van. Hát csak segít már a Szent Szellem, mert a Róma 8:26-ban megvan írva, hogy ő segít imádkozni. És letérdettem, és imádkoztam egy órát, és tudtam, hogy átvettük a fiamnak a gyógyulását. És utána a Barni másnap elkezdett vizet inni, és onnantól tudtuk, hogy megvan. A második dolog, amit akarok mondani, idős pünkösdi testvérek, akik sajnos azóta már meghaltak, de hát 150 évig senki nem élhet, azt mondták nekem a 90-es években, hogy ide figyelj, fiam, mi még a 40-es, 50-es években összegyűltünk, bezártuk az ajtót, és addig imádkoztunk egy új megtérőért, amíg el nem kezdett nyelveken szólni. Ha más nem, akkor egész éjjel imádkoztunk. És a harmadik dolog, amit szeretnék nektek mondani, az az, hogy lórebe sembe, kerebe sebe rebe.